A Treff királyt már messziről könnyű felismerni fiatalos kinézetéről és kisfiús mosolyáról. Jószívű, kedves, megnyerő modorú, gyors felfogású, szinte légiesen könnyed, játékos személyiség, aki szeretteivel igen nagy vonalú, ám ez olykor felelőtlen pénzügyi döntésekbe sodorhatja. A külsejére sokat adó hiúságra is hajlamos Treff királyt, a nők rajongva szeretik, a férfiak azonban nem veszik túlságosan komolyan, amit ő titkon igen fájlal. A kördáma tehetséges, vonzó nő, a szeretteit és azok érdekeit maga elé helyezi, gyakran megfeledkezve saját céljairól, ám hajlamos mindezért maga és mások előtt is a mártír szerepében tetszelegni. Alapvetően kellemes, nyugodt, érzékeny és megbízható természet, ezért sokan kedvelik. A káródáma hidegfejű, céltudatos, határozott, okos és gyors felfogású, aki soha nem engedi meg, hogy a szív diktáljon az értelem helyett. A káródáma mindig hosszú távra tervez, a céljához vezető utat egy hadvezér eltökéltségével és egy vadászkutya kitartásával hajtja végre. 3 lap a pakliban, de ki keveri és kiosztja a lapokat, és hogyan hatnak ezek a lapok, ha egymás mellé kerülnek. Fiala Borcsa, a VMN online magazin főszerkesztője Drill című regényében a kapcsolatok törékenységéről ír. Számunkra is nagyon ismerős alakok életének jellemző mozzanataira mutat rá, és választ keres arra a kérdésre, meddig tartható fenn egy család a megszokásokra építve.
Ez egy olyan regény, amivel, minthogyha tartoztál volna valakinek, vagy valakiknek.
Az olvasóimnak mindenképpen egy hálás köszönettel tartozom ezért a regényért, mert a VMN főszerkesztőjeként nagyon sok olvasói levél jön hozzám. Ugye a VMN-en van ez a VIM rovatunkkal veled is megtörténhet, amiben ezeket a személyes vallomásokat szoktuk megjeleníteni, amiket fel lehet tölteni az oldalra, ezeket mind én olvasom el, és én szoktam kiválogatni, hogy melyik jelenjen meg. És nagyon sok olyan történet van, ami sajnos inspirálólag hatott a könyv megszületéséhez, mert sok tapasztalatot tudtam szerezni mások életéből is.
Ugye ez egy olyan történet, ami nagyon sok mindenkivel megtörténik, hogy van egy elfáradt házasság, és abba belép egy harmadik, mondjuk teljesen leegyszerűsítve. Mik voltak azok a szempontok, amiket te úgy vetted, hogy te másként írod ezt meg, hogy te mást is megmutatsz ebből a sztoriból?
Nagyon szerettem volna, hogyha ez 3 szemszögből van úgy megmutatva, hogy mind a 3-mal lehessen azonosulni. Az a tapasztalatom, hogy ezek a történetek mindig egy valakinek a szemszögéből, nem csak feltétlenül a könyvekbe vagy filmekbe, de hogyha a barátnőddel vagy a barátoddal történik ilyesmi, akkor is az ember őt látja jónak, és a másik fél, illetve a másik két fél, ami tudom, hogy már másfél, az a rossz, de hogy tulajdonképpen senki sem jó meg rossz ezekben a történetekben. Az esetek nagy részében mindenki próbál valahogy boldogulni, aztán így alakul. Tehát, hogy nem a jó és a rossz csatáját szerettem volna megírni, hanem érthetővé tenni mindegyik oldalnak az érzelemvilágát, az álláspontjait.
És az esendőség, az fontos volt, hogy azt is megmutasd?
Az ember szerintem nem annyira beszél a nagyvilág előtt így a fájdalmairól, és ezért, hogyha hasonló helyzetbe keveredünk, akkor könnyen esettünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a szerencsétlenek, hogyha ez ennyire a földhöz vág, és azért tök fontos látni egyrészt azt, hogy ezzel másra is megtörténik, és hogy baromi nehéz ezen túlteni magadat. Amikor az én házasságom véget ért, és elkezdtem írni az én érzéseimről, nagyon sokan írtak nekem külön üzenetet, hogy velük is ez történt. Fú, milyen jó, hogy én ezen másfél év után túl tudtam tenni magamat, mert hogy ő már 7 éve ezt nyögi. Szóval egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, hogy ez igenis egy baromi nagy gyász folyamat, sok munka ezen túljutni. Másrésztről szerintem az is fontos, hogy az ember lássa a másik oldalt, tehát hogy az, aki elhagyja a másikat, lássa, hogy milyen csatatér marad utána, mert persze tovább lovagol a naplementébe, hegedű szóra, akkor a szeme csak a rózsaszín horizonton van, de mögötte ott egy hatalmas kráter maradt, és abba bízom, hogyha lehet így érzékenyíteni minden felet, hogy a másik fejébe meg lelkébe mik történnek, akkor hát, ha lehet jobban válni. Szerintem még mindig nem annyira jó a válás kultúrája. Nem tudom, hogy a világon vagy Magyarországon, tehát hogy kevesen fordulnak például mediátorhoz, párterápiára, kevesen mennek. Nem úgy szakítanak meg, hagyják ott a másikat, hogy azért oda legyen figyelve annak a lelki világára. Nem magával a válással van egyébként bajom, mert persze a kapcsolatok véget érnek, egy idő után vagy kifutják magukat, szerencsés esetben persze nem, hanem hogy úgy búcsúzunk el a másiktól, hogy hogy ne maradjanak benne nagy károk. És az egyébként, hogy ebbe a könyvbe most itt történetesen pont egy férfi hagy el egy nőt, abban meg azt remélem, hogy akár így meg lehetne fordítani, tehát hogy nem akarom azt mondani, hogy ez az általános, mert hogy ugyanígy tud ez persze fordítva is lenni.
Mesélsz arról, hogy ez a három szereplő, ennek a regénynek a három szereplője milyen szempontból tipikusak, és milyen szempontból nem. Három kártyalapot mutatsz a történeted elején, és akkor azt gondoljuk, hogy a pakliból tulajdonképpen bárki lehetne, mert hogy most éppen így állt össze ez a hármas.
Ugye az első szereplő, Judit, egy olyan feleség, akinek nagyon fontos a család, meg az otthon, és tulajdonképpen ezt hajlamos így maga elé is helyezni, a saját boldogság elé, a nagy egészet, és bár már egy kicsit olyan kihűlő félbe van a kapcsolata, de ő ez azért is ragaszkodik, mert hogy ez a család legyen együtt. Ezzel szemben András, a férj, ő pedig azt képviseli, hogy az embernek egy élete van, és akkor abból kell a legtöbbet kihozni, tehát nincs értelme benne lenni úgy hosszú évekig még egy párkapcsolatban, hogy őt az már nem teszi boldoggá. Szóval szerint így szépen lassan ők így elfejlődnek egymás mellől, és akkor ebbe a képbe jön be a harmadik szereplő Réka, aki mindez ideig kicsit irigyen figyelte talán a partonáról másoknak a kapcsolatát, és nem igazán értette, hogy azok a feleségek, akiknek milyen jó dolga van, mert ott vannak egy ilyen remek férfi mellett, miért nem tudják jobban értékelni ezt a helyzetet, és ő meg nagyon vágyik erre a szituációra, úgyhogy amikor lehetősége van egy ilyen kapcsolatra, amire vágyott, akkor arra lecsap.
Holott már nem ismeretlen neki az, hogy ő a harmadik, nem?
Így van.
Ez egy nagyon fontos szempont azért, hogy ő rátanulhatott egy bizonyos szerepre, és azt is tudhatja, hogy hogyan kell már manipulálni esetleg egy férfit, nem?
Igen. Egyébként olyan érdekes, pont most írtam egy cikket, most van megjelenni a béta házasságokról, és ennek kapcsán néztem utána, hogy amikor bekerült az esküvői szövegbe, még az 1500-as években ez a holtomiglan holtodik, míg a halál el nem választ, akkor az előre várható élettartam az 24 év volt. És persze a fiúk 14, a lánya meg 12 éves kortól házasodhattak, de az akkor is csak 12 év, hogyha azonnal megházasodsz, amint szabad. És hogy azóta eltelt 500 év, most az előre várható élettartam, az 79 év. Hát az ember mondjuk megházasodik általában olyan 25-30 éves korra körül, de utána még mindig nagyon-nagyon sok van hátra, és különböző életszakaszok vannak, tehát nem biztos, hogy ugyanazzal a partnerrel kell neked, vagy fogsz tudni leélni annyi évet. Mikor megjelent ez a könyv, akkor nagymamámmal beszélgettem a témájáról, mert nem is igazán értettem, hogy miért írtam meg ezt a könyvet, és meséltem neki, hogy az egyik olvasomtól ezt a visszajelzést kaptam, hogy nagyon hálás, hogy ezt megírtam, mert hogy amióta kiolvasta, nagyon sokat beszélgetek a könyv kapcsán a férjével a házasságunkról. A nagymamám 19 éves volt, amikor megházasodott, és most volt, vagy lett volna, mert szegény nagypapám meghalt egy pár hónapja, most lett volna a 75. házasság évfordulójuk. Tehát ez sok idő, 75 év. És mikor mondta neki ezt a visszajelzést, akkor kérdezett, de hogy miért kéne beszélgetni a házasságról? De persze kell, de hogy neki 75 év alatt neki nem merült föl, hogy néha ezt elő kell venni, és le kell porolni, és mind a kettőnknek dolgozni kell rajta tulajdonképpen ezen nap, mint nap.
Egyébként jó, hogy a nagymamádat említed, mert a történetben is szerepelnek a felmenők, tehát hogy a hozott minták, akár a jó minta is, az ijesztő is, Andrásnak is ugye olyanok a szülei, amit ő nem szeretne nagyon megismételni, és aztán érdekes módon mégiscsak megcsinálja.
Szerintem mindenki a felnővése folyamatában elhatározza, hogy ő nem olyan felnőtt lesz, mint a szülei, nem olyan házassága lesz, mint a szüleinek, de hogy annyira bennük vannak ezek a minták, tanuljuk a másiknak a mondataira a reakciót. Bizonyos mondatok azért esnek nekem rosszul, mert emlékeztem, hogy apám így beszélt anyukámmal, és az egész kapcsolat tök más, meg akár lehet mind a két ember teljesen más, de hogy az adott reakció, ez meg pont ebből táplálkozik. És azért nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy az ember ezeket tudatosítsa magába, hogy nem elég annyit megfogalmazni, hogy ne olyan legyen, mint az anyukám, mert az milyen, hanem milyen legyen, és egyáltalán mit szeretnék a másiktól, és én mit adok bele. Tehát olyan könnyen kimondjuk az igent az oltárnál, de kicsit úgy, mint amikor úgy írsz alá a szerződést, és ezt nem szabad csinálni, hogy nem olvastad el előtte a kisbetűs részeket is, hogy egyszer nem gondoljuk végig, hogy milyen terveink vannak, céljaink ezzel az egésszel, ki mit fogad meg, úgyhogy én egyre jobban hiszek a házassági szerződésben, nem feltétlenül csak az anyagi részében, hanem hogy legyen megfogalmazva, meg átgondolva, akár egy coach, vagy egy terapeuta, vagy bárki segítségével, hogy te ezt tulajdonképpen miért szeretnéd, és mit vársz el tőle? Mit tudsz te nyújtani, és mit kérsz a másiktól?
A történetedben Juditnak ez egy veszőparipája is talán, nem? Hogy mit kezdünk az életünkkel? Úgy is kezdődik a regény, hogy holtpontra jut a házasságuk, és várja Judit, hogy a férje gondolkodjon kettőjükben, négyőjükben, mert van két gyerekük.
Én nagyon tervezett vagyok, nem tudom, hogy más milyen. Tehát én vagyok az az ember, aki, hogyha Pestről elindulok Pilisvörösvár irányába, akkor én már az Árpád híd előtt besorolok abba a sávba, amire majd 8 kilométer múlva szükségem lesz. Tehát, hogy itt szeretek előre gondolkodni, szeretem tudni, hogy nem csak a melyik az a következő kő, amire rá akarok lépni, hanem még a következő párat. Mert engem ez így megnyugtat, de tudom, hogy biztos van, aki ennél spontánabb, vagy tud impulzívabb lenni, engem az zavarna. De nem azt akarom mondani, hogy a Juditnak a módszerei, vagy a gondolkodása, vagy az én gondolkodásom az egy egyetlen működőképes dolog. Az is tök jó, hogyha valaki egyik napról sodródik a másikra, ő attól boldog, és ezzel nem károsít meg senki mást.
Mennyire fontos az, ahogyan megismerjük ezeket a karaktereket. Judit általában a barátnőjével beszéli meg a dolgait, a problémáit, a nehézségeit, András a pszichológussal, és Réka pedig ismeretlenekkel egy közösségi oldalon. Nekem ez olyan sok mindent elárul az ő jellemükről, hogy a Rékának elég egy ismeretlen közönség. De nem tudom, mennyire volt ez tudatos, vagy egyszerűen csak adta magát.
Hogy ez csak így adta magát egy karakterből. De jó, hogy mondod. Azt gondoltam, hogy egy ilyen történetet az ember jobban el tud mondani a saját narratívája szerint egy olyan közösségnek, ahol inkább csak meghallgatnak, és senki nem mond rá semmit. És a múltkor írtam a hűtlenségről, pszichológusok csináltak egy kutatást, és akkor kiderült, hogy mi az a 8 ok, amiért félre szoktunk menni, és hogy ezek hogy válnak el egyébként így nemek arányába, tehát hogy a férfiak talán inkább kalandvágyból lépnek félre, vagy kipróbálni új dolgokat, ez a szexuális izgalom inkább benne van, a nők meg inkább a szeretetet, vagy a figyelmet keresik, amit esetleg otthon nem kapnak meg. És akkor, mikor ehhez gyűjtöttem anyagot, akkor az egyik olvasóm írta, hogy ő egyébként évek óta szerető státuszban van, több férfi mellett volt már, és hogy egyébként ő az, aki megmenti a házasságokat, mert hogyha ő nem lenne, azok már rég tönkre mentek volna, és hogy számtalanszor előfordult, hogy a feleségnek ő választott ajándékot, és mennyivel jobb ajándékot vett, mint hogyha pasi bemegy és vesz egy parfümöt, hogy jobb ötletei voltak. Azzal együtt, hogy az én személyiségemtől végtelenül távol áll, hogy én legyek a harmadik egy kapcsolatban, tehát nekem az nem szeretek osztozkodni, meg nem szeretnék így a háttérbe csöndbe lopva meghúzódni, de el tudom fogadni, hogy valaki tényleg úgy gondolja, hogy az ő szerepe így lehet így ilyen szempontból pozitív, vagy hogy ennek van létjogosultsága.
Azt elmeséled, hogy honnan, hová jutunk el? Tehát attól a ponttól indulunk, hogy kimondódik ebben a házasságban, hogy ez nem megy tovább így?
Hát ugye több idősíkon játszódik a történet. Judit oldalát a házasság végétől ismerjük meg, onnan, hogy tulajdonképpen ebből talpra áll. András oldala az a megismerkedésüktől egészen a házasság végéig tart, tehát ahol András abba hagyja, tulajdonképpen ott veszi fel a fonalat Judit, és ezért ugye Andrásnak az ideje az jóval hosszabb is, vagy egy nagyobb időintervallumot lefed.
András a pszichológusnál van.
A pszichológusnál akarja ugye összeszedni a gondolatait, mielőtt lépne akármilyen irányba. Ott próbálja tisztázni a saját érzéseit. Ugye ott van ez a kapuzárási pánik, ami alól viszonylag kevesen tudják kivonni magukat. Azt olvastam róla, hogy az olyan, mint a kamaszkor, tehát hogy nem lehet megúszni. Kérdés, hogy ki hogyan reagál rá, és ugye általában férfiakkal azonosítjuk egyébként a kapuzárási pánikot, de egy nőknél is van, csak a nőknél gyorsabban átfut és hamarabb kezdődik. De a férfiaknál tipikusan ez a 40 éves korukban, amikor már nem annyira fiatalok, de még rengeteg idő van előttük, a karrierükben elérték azt a pontot, ahol már azért kvázi menőnek számítanak, és akkor elkezdenek vágyakozni ugye erre a fiatalosabb életre, és ezért akkor, hogy mondjam, mert egy zseniális darab szerintem ez a Hály János a Szkénébe a lánya kihozott lélekből dolgozott, úgyhogy remélem, hogy tudnak majd folytatódni a színházak szeptembertől, és annyira hasznos és értékes gondolatok vannak egyébként ezzel kapcsolatban, és ebben a darabban.
Hogy valójában mi zajlik?
Hogy hogyan néz ki az, amikor valaki fölrúg egy kapcsolatot, abban a reményben, hogy lesz valami új, friss, jobb, szexibb, akármi, de ugye nagymamámat idézem, én mindig azt mondta, hogy Bolcsikám, nincs jobb, csak más. Egy idő után mindent megúr az ember, és egy idő után a jót ezt megszokod, ami korábban olyan kis jópofa volt, az lehet, hogy baromira fog már téged idegesíteni. És hogyha nem tetted magadba rendbe, hogy az előző az miért ért véget, és te mit tettél azért, hogy ez véget érjen, vagy milyen mintákat hoztál magaddal, akkor ugyanúgy fogja megismételni magát a történelem, és ugyanazokat a köröket fogod futni.
Mennyire fontos a könyvedben, hogy a gyerekek szempontja ott legyen? Mert amit írsz, hogy milyen jól átvészelték, elviselték ezt a válást, és aztán eljön egy pont, amikor valami történik. Ezzel nem számol az ember talán.
Ezt szerintem nagyon sokan nem számolnak vele, és ezért is mondom, hogy annyira nincs még meg nálunk egészségesen a válásnak a kultúrája, hogy nem elég, hogy nem figyelünk oda elég a gyerekekre, de hogy nagyon sok olyan példát láttam, ahol a gyerek a fegyvere lesz az egymással való hadakozásnak, hogy akkor az az a kés, amit a másik torkához lehet tartani, vagy azért, mert akkor ha ezt csinálod, akkor soha többet nem fogod őket látni. A gyerekekkel való üzengetés, a gyerekek előtt való kommunikáció a másikról, tehát nekem is elváltak a szüleim, és azért nagyon sok olyan dolog volt ebbe, vagy nagyon sok olyan kommunikáció, ami nagyon nem egészséges szerintem. Tehát amikor az egyiknél vagy, és akkor gyerekként azt éreztetik veled, hogy most mindjárt véget ér ez a közös hétvége, és neked kb. Így szomorkodni kell, és akkor emlékszem, hogy mindig, ez nem volt így kimondva, de ugye el kellett játszanunk, hogy mennyire szomorúak vagyunk, hogy haza kell menni, közben egyébként alig vártuk, hogy hazaérjünk, mert hogy nem annyira szerettünk ott lenni, és ez éveken keresztül ment ez a színjáték, és hogy egy gyerek ezt honnan érzi, hogy neki akkor ez kell, vagy ez az elvárás felé. És akkor mellette meg nincs feltétlenül meg az új családba való beillesztésre se a régi gyerekek. Szóval kicsit olyan senki földjén maradnak sokszor, az újraformálódó kapcsolatokban már nem biztos, hogy van 100%-os helyük, és most nem a saját esetemet mondom feltétlenül, hanem szerintem nagyon sok mindenkiét. Ugye Magyarországon minden második házasság véget ért, tehát szerintem nagyon sokan vagyunk ilyen elvált szülők gyerekei, akik megszenvedték ezeket az éveket.
Igen, de a regényben sokszor halljuk anya belső hangját, tehát hogy bírom, mert a gyerekeknek nyugalom kell, biztonság kell, hogy én itt vagyok legalább,
igen,
hogy pánikrohamok jönnek, de előttük mutatom, hogy rendben vagyok, és aztán eljön a pont, amikor meg az anya torkának ugranak, és akkor ezt is tűri.
És egyébként nem is vagyok benne biztos, mert nem vagyok pszichológus, és nem is akarok senkinek tanácsot adni, de hogy nem biztos, hogy az a legjobb taktika egyébként, hogyyha az ember úgy csinál, mintha őt semmi nem tudná megrendíteni, és mindig kőkeményen áll a vártán, hanem tök fontos a gyerekeknek azt is látni, hogy ő is egy esendő, érzékeny valaki. Ezzel együtt szerintem a gyerekek is azok afelé ventillálják az érzelmüket, vagy ott tudják kiélni, ahol biztonságban érzik magukat, és valahol meg nekik is ki kell élni. Tehát ahogy mondjuk Judit meg tudja beszélni a problémáit a barátnőjével, a gyerekek nem biztos, hogy ugyanígy meg tudják beszélni ezeket a saját barátaikkal.
Végig a történetben nagyon fontos, hogy hol rontottam el, és ez ugye Juditban merül föl általában. Folyamatosan azt mondja, hogy én vagyok az, akit elhagytak. Én vagyok az elhagyott feleség, és napra pontosan tudja, hogy mikor történt az meg, amikor a férje elment, elköltözött otthonról.
Én azt látom, hogy ha valakit elhagynak, tehát hogy ez egy olyan kudarc élmény, hogy nem csak a másik elvesztése fölött érzett fájdalom, ami fáj, hanem hogy akkor te ebben megbuktál. És ezt nagyon sok mindenkitől hallottam ezt is vissza, hogy akkor abból föl kell építeni magadat újra, hogy te igenis értékes vagy, és lehet, hogy ez a kapcsolatod ez nem működött, vagy zátonyra futott, de hogy ez nem téged minősít. De ez egy nagyon hosszú lelki folyamat szerintem ide eljutni.
Milyen neked az, hogy most megírtad ezt a könyvet? Például visszafelé hat-e az írásnak a folyamata, amikor egy ilyen történetet megírsz, hogy megérteni, földolgozni, fölfogni, másoknak segíteni ezáltal, mi ebben a legfontosabb?
Valaki kérdezte, hogy én ezt terápiás jelleggel írtam-e meg, de hogy nem tudtam volna elkezdeni megírni, hogyha én ezen az egészen nem vagyok túl, mert akkor nem tudott volna elfogulatlan lenni, ami reményeim szerint lett. Úgyhogy én korábban a VMN-en megjelenő írásaimból volt ebből, amit elnéven írtam. Tulajdonképpen azt használtam ilyen terápiának. Nagyon jó érzés mindig befejezni egy könyvet, meg nagyon izgalmas mindig elkezdeni írni egy könyvet. Itt a Drill-el kapcsolatban én nagyon izgatott vagyok attól, hogy ez most hogyan fog innentől elkezdeni élni, hogy milyen fogadtatása lesz, milyen beszélgetéseket lehet, akár otthon négy szem közt folytatni, akár nekem az olvasóközönséggel különböző platformokon, mert azok mindig iszonyatosan inspirálóak. Meg hogy engem továbbra is nagyon érdekel a házasság témája, úgyhogy ezt is azért írtam meg ezt a könyvet, és pont miatt bejöttem ide, akkor láttam, hogy valaki rám üzent az Instagram, hogy már várja a folytatást, hogy akkor az élet hogyan keveri tovább a lapokat.
De még nem tudod, hogy folytatod.
Nem, ebben nem gondolkodtam, meg én nem hiszek annyira saját magamba, meg a folytatás kombinációjába, úgyhogy most nem is ennek a folytatás. Nem egy következő ifjúsági regényen kezdtem el dolgozni, úgyhogy fejben már egy kis dolgot is vagyok.
Drill, minden lapnak három oldala van. Fiala Borcsával beszélgettünk új regényéről, amit a Libri kiadó jelentetett meg.